Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük ekénekes könyvünk 4-es számú énekével. Ekénekes könyv 4-es énekét énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A 35-ös számú liturgiát énekeljük a mai Isten tiszteletünk liturgia énekeként, 35-ös számú ének. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Lásd meg eresettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Amen. Még elől vannak helyek, gyertek bátran előre. Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnök bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságot, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárba vesszen rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt, és imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, tekints gyengeségünkre, és hallgass meg kérésünket, emeld fel hatalmas jobbodat, és őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, oltárőrző felolvasásul rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk. Annak 11. fejezetében, a 14. verstől a 28-ig a következőképpen. Isten igét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 11. fejezet 14. versétől. Így szól Isten igéje. Egyszer aztán egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Belzebubnak az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul és ház romlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. de ha nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi a fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, onnan jöttem, kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az előzőnél. Amikor ezt mondja a szomszédságból, az asszony felemelte a szavát, és így szólt hozzá. Boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok azok az emberek, emlők, amelyek tápláltak. Erről így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a kúrokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten mindjárt. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel ezt a köszöntést.
Napjukat és eljöttek, és egy kis műsorra készültünk, az első énekünk, ezt is szeretnénk, hogyha közösen énekelnénk, mert mi közösen tudjuk köszönteni a születésnaposokat, illetve ez egy nagyon ismert ének, és azt is tudjuk, hogy egyedül csak a Úr Jézus segítségében bízhatunk gondjai, bajai, közepeteink, és én ritkán mozdulok ki, mert a két apróság az aztán teljesen otthon lefoglalja időmet, energiámat, de elmentem a fogorvoshoz, és a fogorvosnál találkoztam egy pár emberrel, akiknek sikerült bizonyságot is tennem, de sajnos már is egy csokornyi álláskereső emberrel találkoztam, és sajnos ez mindennapi probléma, de olyan jó volt, hogy Istenben bízva a mindennapi kenyerünket ő megígérte nekünk, és a ruházatunkat is, és ez az ének is arra szól, hogy egyedül Isten tud nekünk segíteni, hogy segítsen a gyülekezet is nekünk, és énekeljük közösen, köszöntsük együtt a születésnaposokat.
Minden csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel.
Az apa fáradtan tér haza munkahelyéről, és leroskad a fotelbe. 7 éves kislánya jön oda hozzá, és megkérdezi.
Apa, neked mennyi az órabéred?
Az apja haragra gerjed.
Miért kérde? Talán nem csak valamilyen hülye játékot akarsz megvetetni valam. Azonnal menj a szobát.
A kislány szemébe könnyek jelennek meg, de illedelmesen felmegy a szobába, és becsukja maga mögött az ajtót. Ahogy az apa ül a fotelben, még forrongnak benne a nap eseményei, ahogy a főnöke megint újraíratta vele a prezentációját, ahogy a kollégája 3 nappal a projekt vége előtt elment betegállományba, kezébe temeti az arcát.
Mikor lesz ennek már vége?
kérdezi magától, hogy aztán eszébe jut a gyerek.
Lehet, hogy nem kellett volna ilyen keményen bánnom vala. Lehet, hogy csak valami mást akart ebből kihozni. Nem tudom, mostanában annyira az emberek csak kihasználják, akik körülöttem vannak.
Gondolja magában, és elindul felfelé a lépcsőn. Benyit a gyerek szobájába, és lánya a földön kuporogva játszik a kamerában. A lány felnéz, és újra megkérdezi.
Apa, neked mennyi az órabéred? Tudnál nekem 300 forintot idadni?
Az apa gyanakvó tekintettel ránéz a lányára, és azon tökre, remélem nem valami játékot akar venni belőle magának. Majd meg is kérdezi tőle.
Mire kell neked az a 300 forint?
Mindjárt megmutatom.
Mondja a gyerek sejtelmes mosolya az arcán. Apja előveszi a 300 forintot, és odaadja a lányának, mire a lány benyúl a takarója alá, és előveszi a spórolt pénzét. Elkezdi összerakosgatni az aprót, ami összesen 300 forintra jön ki. Hozzáteszi a most kapott másik 300 forintot, és boldogan az apja felé nyitja.
Apa, most hogy kifizetem neked, tudod velem is egy órát játszani?
Néhány évvel ezelőtt beszélgettem egy igazán gazdag emberrel, aki a következőt mondta, amely alapjaiban megváltoztatta a gondolkodásomat. Bármit megtehetek, amit csak akarok, illetve egy dolgot mégsem. A 22 éves lányomat már nem tudom visszaültetni a hintába, hogy játszhassak vele.
Örültünk, hogy mosolyogtak rajta, de ezért sajnos a mai világban egy véresen komoly dolog, hogy nincs idő egymásra, mindig csak rohanunk, akinek munkája van, azért rohan, akinek meg nincs, akkor azért szenved. De bizony a gyerekeink kapcsán nekünk is, hogy apruk vannak, és látjuk, hogy azt az időt már soha nem tudjuk visszaholni neki. Ahogy kötyognak, ahogy beszélnek, hogy hintázni szeretnének, vagy játszani szeretnének, ezt nem tudjuk visszaadni, hogy mi, akiknek 10 gyerekük van, így tudunk rájuk figyelni, vagy kicsit jobban, akinek pedig már megnőtt és tapasztalja ezt a gyerekét, hogy talán kevesebb időt ott a gyerekekre, azt pedig Jézusnál bocsánatot tudunk erre kérni, illetve amíg élünk és tart a kegyelmünk, addig még tudjuk pontolni azért ezeket a dolgokat, még ha nem is hintába ültetjük a 22 éves lányunkat.
Szeretném megosztani a gyülekezettel, hogy én hogyan is tértem ide vissza. Előzmények azok, én ebben a gyülekezetben kisgyermekként csatlakoztam, úgymond Misi bácsinak a felhívására, még konfirmandusként. Utána elég sok hosszú ideig voltam aktív tagja a gyülekezetnek, volt az ifikör, a tenszing, azok nagyon szép idők voltak, és utána, hogy teltek, múltak az idők, jött a középiskola, jött a munka, úgy eltávolodtam a gyülekezettől, és úgy belefeledkeztem így a nagyvilág dolgaiba, és úgy mindig, mikor így eltévedtem, mindig elevenedtek bennem ezek a régi dolgok, és akkor olyan jó érzést töltött el, hogy jó lenne megint a gyülekezethez tartozni, de mindig voltak olyan okok, körülmények, amik úgy nem vettek rá, hogy újból visszatérjek. És ezelőtt 2 évvel már úgy elég komolyan úgy eltávolodtam, elég mélyre kerültem így lelkileg, és úgy így gondolatban az Úr felé fordultam, hogy nyilván ez így nekem nem jó. Kérlek segíts, nyújts kezet nekem, hogy innen ki tudjak jönni ebből a mélységből. És érdekes módon nem egyből a gyülekezetbe tértem vissza, hanem az Úr adott nekem egy olyan társaságot, egy világi társaságot, egy baráti kört, akik hasonlóan jó emberek, hasonlóan tényleg az embernek azt nézik, hogy hol tudnak segíteni, hogy meghallgatják az embert, tényleg ellátják jó tanácsokkal, és akkor úgy eszembe jutott, hogy azt én valahol már megkaptam, és sőt, még ennél többet is. És akkor úgy egy-két alkalommal így eljöttem vasárnap, és akkor úgy éreztem azt, hogy igen, hogy itt többet is kaphatok. az Úr Jézus által, és úgy elkezdtem gyakrabban eljönni, és akkor úgy éreztem a gyülekezet felől, hogy olyan szívesen fogadnak. És az olyan jó érzés volt, hogy többektől is, hogy az Isten tisztelet végén odajöttek hozzám, és köszöntöttek újra a gyülekezetben. Ez olyan jó érzés volt, és azóta csatlakoztam az ima szolgálathoz is, és eljárogatok ide az ifjúsághoz is, mert nagyon jó itt köztetek, és nagyon örülök, hogy az Úr visszavezetett ide. És szeretnék, hogyha ő úgy kívánja, akkor valamilyen részt is vállalni ebben, hogy ezt tovább tudjam adni, akár az ifjúságnak, akár bárkinek. Köszönöm szépen!
Köszönöm! Azt is, ha nem tette hozzá, a Sósvegyről jár át egyébként kerékpár a legzordabb időjárási körülmények között is. De ez csak úgy kiegészítésként. A 25. Zsoltárból szeretnénk egy részt felolvasni Dávid Zsoltára. Uram, hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmatra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat.
Az utolsó énekünket pedig újra közösen, nem tudom hányan ismét, ez egy régi prokrisztes ének, vagy hát nem olyan régi, csak már nekünk régi, és olyan jó volt újra Jézus, amint vagyok. Nem tudom. És aki tudja, akkor énekelje velünk.
Jézus, amint vagyok, úgy jöhetek hozzá, elmondod azt, hogy mindenki jöhet. Legyen nem szükséges fogadkoznom minden másik lesz, hiszen ott a kereszten kegyelmet ajándékoztál. Lát a nyomorúságom, pedig úgy úr a kezed, kicsit, amint vagyok, jöhetek hozzá. Amint vagyok, úgy adom át magam, üres kezem, elrontott életem. Legyen nem szükséges, elvitkolnom, miről úgy is úsz. Tudod, várjogásommal, csapadat is mi elválasz. Végelej bűzésemben, elvárom életem, és én, amint vagyok, adom át magam. Jézus, tudom, te megváltoztathatsz engem, vedd el belőlem azt, ami rombol. Te új emberi szeretettel törzs meg szívemet, minden ember megláthassa, mosolyod az arcomon. Te már régen elhívtál, a nevem szólítottál, Uram, szólj hát, és én a tiéd vagyok. Te már régen elhívtál, a nevem szólítottál, Uram, szólj hát, és én a
köszönjük a segítséget, és most azt szeretnénk kérni, hogy februárban születésnapjukat ünnepelt, hogy legyenek kedvesek, álljanak, és egy kis ajándékot szeretnénk adni. Az első egy ilyen kis ajándékunk, a másik pedig, hát kicsit mosolygósra sikerült, meg nem is a legjobb, egy fűfej lenne, egy tojáséba, úgyhogy kicsit vigyázni kellene rá, és akkor majd jön a felállva addig, amikor az is megérkezik, úgyhogy Köszönjük szépen, hogy meghallgattak bennünket. Igen, itt a tavasz.
Az Istenünk gazdag áldását kívánjuk a kedves testvérek életére. És még esetleg megnézhetitek ott Anna Mari, hogy van-e bónusz kaktusz a születésnaposoknak. Van még?
Van.
Akkor még egy kaktuszt adjatok ajándékban. Reménység szerint a kaktusz is kivirágzik valamikor. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 322-es számú énekünk eléneklésével. 322-es éneket énekeljük. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Mózes első könyvében, annak 4. fejezetében az első verstől a 13. következő. Isten igéj tehát Mózes első könyvéből olvasom a 4. fejezet első versétől. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki terhes lett, megszülte Káint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jupásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld gyümölcséből. Ábel is vitt az elsőszülött bárányokból, a kövérjükből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Káin nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Egyszer azt mondta Káin a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre, és amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Káinnak, hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte, nem tudom, talán őrzője vagyok az én testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzád a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred kiontott vérét a kezedből. Ha a földet műveled, nem adja többé neked termőerejét, bújdosó és kóborló leszel a földön. Ekkor Káin ezt mondta az Úrnak, nagyobb a büntetésem, semhogy elhordozhatnám. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, íme az Isten báránya, aki elhordozva a világ bűnét, mondta keresztelő János, amikor Jézus megjelent a Jordán vizénél, és a megkeresztelkedésére készült, a bárány, aki elhordozza az egész világnak a bűnét, és bizony a bűnnek az elhordozása az rettenetesen nehéz dolog. Írók és filmrendezők készítettek belőle könyveket, nagy irodalom van ennek, és a filmművészetben is sok darabja van, darabja szól erről, hogy az ember a ránehezedő bűnnek a terhét nem tudja elhordozni, és a megőrülés határáig, vagy éppen az őrülésig jut, mert a bűnnek a terhe ott van az életén, és ezt nem tud szabadulni, és folyamatosan visszatér benne, és nem tud tőle szabadulni, és teljesen tönkreteszi az életét, nem tudja elhordozni a bűnének a súlyát, a bűnének a következményét. Káin is ezt mondja, amikor az Isten elmondja néki, hogy mi a bűnének a büntetése, mi a bűnének a következménye, alapvetően nem terem majd a föld, amit megművel, és kóborló lesz ezen a világon, csak azt mondja, hogy nem tudom elhordozni ennek a bűnnek a terhét, ennek a bűnnek a következményét, amit rám mértél. Sok bűnöző nyilatkozott egyébként így, amikor hosszú pályafutása után sorozatgyilkosok, vagy ilyen sorozatbetörők nyilatkoztak úgy, amikor elfogták a nyomozók, és ezt a nyomozók mondják, hogy na végre, hogy elfogtak. Hogy nem kell azzal élnem, hogy én nekem az életemben itt van ez a bűn, és folyamatosan ebben a bűnben kell élnem, most akkor úgy vége szakadt. Magam nem tudtam megszakítani, magam nem tudtam befejezni, nem tudtam a súlyát hordozni ennek, és most örülök, hogy bekerülök a börtönbe. És nem tudom csinálni, nem kell csinálnom, és nem is tudom csinálni tovább azt. A bűn terhével együtt élni őrjítő dolog. Valóban megőrjíti az embert, hogyha ránehezedik a bűnének a terhe. Sokszor említettem a testvéreknek a Paraszt Proféta című könyvben, Rothfeinen pár életével kapcsolatban olvastam ezt. Volt olyan időszak Finnországban, hogy az Istentől való elszakadtságról prédikáltak a prédikától, tehát ébresztették a népet. Fölébredtek arra, hogy Istentől elszakadtak, és bűn van az életükben. És ennek a bűnnek a következménye az örök halál. És ebben az örök halálban kell lenniük, és ebben az örök halálban vannak. És ahogy leírta a Paraszt Proféta című könyvben az író, őrjöngött a gyülekezet. Keresték a megoldást, rajtuk volt a bűneiknek a terve, a súlya, de nem tudtak vele mit kezdeni. Megőrjítette. És amikor Rócainen Pál oda került a gyülekezetbe, akkor tudta nekik hirdetni, hogy kegyelemből, hitáltal üdvösségetek van. Isten megbocsátotta a bűnöteket. És az emberek akkor vették a bűneiknek a bocsánatát, vették azt a könnyebbséget, és már nem kell őrjöngeni abban a teherben, amit ránk nehezít az, hogy nem tudjuk megélni az Istennek tetsző életet. Most tehát erre hangzik Jánosnak a bizonyságtétele, hogy íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét. Íme az Isten báránya, aki eljött azért, hogy az életed nyomorúságát átvegye. Az, ami megöljít téged, mert szembesültél azzal, hogy az életed milyen defektre szalad, elveszi és hordozza annak a terhét. Íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét. És akkor Jézus ott állt az új szövetség hajnalán, és az emberek valóban vehették Jézus Krisztustól a bűnbocsánatnak a kegyelmét. Tehát igényben még az Ószövetségben vagyunk, mondhatjuk azt, hogy az Ószövetség hajnalán, mert hát alig vagyunk még túl a teremtésen, meg a bűnbeesésen, a paradicsomba való kizáráson. Az Ószövetség hajnalán megjelenik az áldozati bárány. Valóban Káin, és utána Ábel, oda megy az Úr elé, mert szeretné megbékíteni az Istent. Ott van a szívükön a teher, hogy az Isten haragszik az emberre, a cselekedetének a következményére, és ezért szeretnék megbékíteni az Isten. Nyilván Ádám és Éva szüleik bizonyságot tettek arra, hogy a paradicsomban milyen volt. Milyen volt az, amikor az Istennel közvetlen közelségben érték az életüket. Milyen volt az, amikor az Istennel meg lehetett beszélni az életük nyomorúságát, és milyen volt az, amikor örök életük volt. Milyen volt az, amikor az Isten azt mondta nekik, hogy örökké éltek, és az én kegyelmemben, az én paradicsomomban, az én országomban éltek az életeket. Beszámolt róla Ádám és Éva nyilván ennek a két gyereknek, Káinnak és Ábelnek, bizonyságot tettek arról, hogy az Isten hogyan cselekedett velük, és persze nyilván elbesélték azt is, hogy hogyan buktak el, és mi lett annak a következménye, hogy mi történt akkor, amikor bűnbe estek, és az Isten a bűn büntetését kihirdett, és azt mondta, hogy az örök életeteknek vége, kimentek az országomból, és ide nem tudtok visszajönni. És beállított oda a lámpa alosan a kerubokat, és nem mehetnek be. És biztos elmesélték Ádámék azt a helyzetet, amikor rádöbbentek arra, hogy az örök életüknek vége, az Istennel való kapcsolatuk megszakadt, és ott álltak ingbe gatyába, ahogy szokták mondani népiesen, önmagukra hagyva, minden segítség nélkül, kiszolgáltatottan, azzal szemben, ami egyébként előtte volt az életükben, hogy mindenük megvolt, és az Istennel való közösségben élették az életüket az örökké valóságban, az örök életükben. Nos, tehát elmesélhették azt, hogy mit jelent számukra az, hogy megjelent a halál az életükben. Ezek a fiúk vették az adást a szüleiknek a bizonyságtételéből, és azt mondták, hogy hogyan tudnánk mi az Istent kibékíteni. Hogyan tudnánk kapcsolatba kerülni ezzel az Istennel. Aki egyébként jogosan a szüleinket kiebrudalta a paradicsomi állapotból. Hogyan békíthetni? Hát vigyünk neki áldozatot. És akkor először fogta magát Káin, és elment, és próbálta megbékíteni az Istent. Mert ott volt a szívében a vágy. Én biztos vagyok benne, hogy az Isten belénk ültette az örök élet utáni vágyat. Tehát benne van a génjeinkben, vagy a közös tudatalattinkban, és mindegy, hogy honnan közelítjük biológiai vagy pszichológiai oldalról. Bennünk van az, hogy vágyakozunk arra, hogy az örök lét a miénk legyen. Hogy vágyakozunk arra, hogy a teremtőnkkel, azzal, aki bennünket teremtett, közösségünk legyen. Ír a Pál apostol a római levélben arról, hogy a pogányok azok a szívük bevése törvény alapján ítélhetnek meg, amit az Isten beleírt az életünknek. Az alapvetően próbálja megfogalmazni Isten szent lelke számunkra ebben a levélben is, hogy valami belénk van írva, valami belénk van kódolva. És ez a kódolás nem, hogy bennünket békén, nem, hogy nyugton, vágyakozunk azután, hogy a miénk legyen az a mennyei békesség. Nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi az, nem tudjuk leírni, de az ember keresi itt ott, amott. Hát micsoda keletje van itt a mai korunkban az ezotériai kluboknak, ahol ajánlanak pár tízezer forintért tréningeket, kurzusokat. hogy ha idejössz, akkor majd megtapasztalod, hogy micsoda békesség lesz benned, és megtapasztalod azt, hogy mi az emberi létnek az értelme, ha itt leszel közöttünk. És az emberek mennek és fizetnek. Azért, mert vágyakoznak arra, hogy legyen valami változás az életünkben. Hát nagy szomorúság egyébként az, hogy nem az egyházaknál keresik ezt. Úgy gondolják, hogy nem itt van, hanem hol máshol. Nyilván azért következik be, mert nem vagyunk jó bizonyságtevői ennek a mennyei békességnek. Nem látják az emberek úgy, hogy itt valóban megkapnák azt, amire igazából vágynak. Tehát mi az ember, alapvetően örök életet teremtettünk, és belünk van kódolva, és ott van bennünk a vágy, hogy ezt az örök életet, ezt az Istennel való közösséget megéljük. És nyilván Káinba is ez motoszkált, vagy ez mozgatta, hogy az Istent valahogy meg kéne keresni, meg kéne békíteni. Hát adjunk neki ajándékot, és készítette az oltárát. És hát persze nyilván ment Ábel is, és akkor megfogalmazódott bennünk, hogy Urunk, hogyan tudnánk téged megbékíteni, hogyan tudnánk veled rendezni a kapcsolatot, hogyan tudnánk rendezni az életünket, hogyan lehetnénk annak a mennyei békességnek, annak az örök életnek a részesei, amiről anyánkék, apánkék beszéltek. És mi jöttünk hozzád megnyerni a te jó indulatodat, tekints le ránk, tekints a mi ajándékunkra, és rendeződjön a közöttünk való kapcsolat. Fogadj be bennünket, Urunk. És Kiki a maga ajándékával állt elő, és elkészítette az oltárt. Nem parancsolt ezt az Isten egyiknek sem, hanem belső kényszerként budjan ki belőle. Belső kényszer volt, hogy az Istennel való kapcsolatot keresse, hogy elkészítse az ajándékot az Istennek, és a megbékélés oltárát megépítse. Látták a helyzetüket, és ezért odajárultak az Úr elé. Ma sincs ez másképp. Az emberben belső kényszerként mozdul meg az Istennel való találkozásnak a vágya. Emberileg ezt nem lehet gerjeszteni. Tehát senkiben sem tudjuk fölgerjeszteni azt, hogy az Isten felé vágyakozzon. Hogy az Istennel rendezze a kapcsolatát. Ha emberi eszközök jönnek itt szóba, tehát elkezdjük verni az ember, másik embernek a fejét Bibliával, és Isten törvényét, meg az Isten rendjét, vagy akár az Isten kegyelmét hirdetjük, igazából nem hallják meg sohasem. Mert ez nem emberi cselekedet, hanem az Isten szent lelkének a munkája. Ma sincs ez tehát másként. Belső kényszer idézi elő az emberben azt, hogy az Isten felé vágyakozzon, az Istennel találkozzon, és az Istennel rendezze a kapcsolatát. Persze, emberi cselekedetekkel ezt lehet hűteni, meg semmissé tenni. Tehát emberi cselekedettel viszont tudunk ez ellen tenni. Öreg lelkész barátom Galád Gyurka bácsi mesélte ezt a történetet, hogy a második világháború hazajött egy frontharcos, és bement a sajnos, ez egy negatív propaganda evangélikus egyházunkról, de bement egy evangélikus templomba, találkozott a lelkészre, és mondta neki, hogy ott a lövészárokban, az élet és a halál mesdjéjén, én megláttam a bűnös létemet, életemet. Én szeretném az Istennel rendezni a kapcsolatomat, mert így én az örök halálban vagyok. És ott lelőttek volna engem, akkor a kározat a részem. És akkor mondta a lelkész, menjen haza, fiatalember, tegyen vizes borogatást a homlokára, meg a nyakára, aztán holnap reggelre nem lesz semmi baj. Ez az ember akkor ott hagyta az evangélikus lelkészt, meg a templomot, de látta, vagy érezte, hogy ez nem jó tanács, ez nem fog rajta segíteni. Hát bement egy baptista imaházba, ott volt egy baptista lelkész, és akkor mondta neki ugyanezt. Tehát a baptista lelkész azt mondta neki, hogy térdeljünk le az Úr elé, és könyörüljünk azért, hogy a te bűnös életed Isten kegyelmében megtisztuljon. És az ember akkor ott kegyelmet nyert, megtért. Lehet emberileg hűteni azt, amit az Isten szent lelke fölgerjeszt bennünk. Tehát le lehet locsolni a másik emberben ezt. Semmisé lehet tenni, meg lehet ölni. Különféle szavakat, kifejezéseket használunk. Istentől távol lehet tartani embereket, meg el lehet bizonytalanítani a kegyelem tekintetében, vagy a figyelmét elterelni valamiféle emberi cselekedetekre. Mert egyébként az ember sokszor szívesebben vállalja a könnyebb utat. Ez egy nagyon pozitív történet, hogy az ember nem vállalta a könnyebb utat, tehát ő nem ment el vizes ruházni magát, meg nem ment el egy tréningre, ahol segítenek neki abban, hogy alapvetően ő áldozat, nem is ő a hibás, hanem a környezete, a szülei, az anyjához való kapcsolata, a társadalom, és viktimizálják az embert, és azt mondják, hogy te csak egy áldozata vagy ennek a rendszernek, és ezért, hogyha te szeretnél ebből kijönni, akkor erősödjél meg, legyél magabiztosabb, vágjál vissza, és akkor majd rendeződik az életed. És akkor az emberek így fölkondicionálják magukat, összeszedik magukat, és elkezdenek harcolni, és azt mondják, hogy megcsinálom, és majd újra megcsinálom. És kívülről látszik, hogy nevetséges, hisz nincs neki semmiféle fegyverzete meg ereje, csak szövegel, csak belé szugerálták, és ő pedig adja tovább, hogy én erős vagyok, és majd megállom a helyemet, és majd meg fogom csinálni. Ahelyett, hogy föltette volna a kezét, és azt mondja, hogy bocsásd meg, Uram, elkészítem az oltáromat, idehozom az egész életemet, és ráteszem erre az oltára, könyörülj rajtam, én a veled való kapcsolatot szeretném ápolni, erősíteni, és benned szeretnék új életet nyerni. De sokszor az, ami egyszerűbbnek látszik, és kevesebb sérüléssel jár, azt fogadják az emberek, csak hát az nem ad végleges megoldást, nem oldja meg az ember életének a problémáját. Ábel ráérzett, hogy vérontás nélkül nincs bűnöknek bocsánata. Ábel megérezte azt, hogy oda kell vinni, és nem egy hitvány selejt bárányt vitt. Ez a selejt bárány, meg selejt malac egyébként a TSZ-es időkből ragad meg bennem. Nem tudom, ezen a vidéken csináltak-e ilyesmit. Apám a TSZ-ben dolgozott, és mindig hozta a hírt, hogy selejtezés van a csirkeállományban, meg a disznóállományban, és akkor vitték a selejt malacot, magyarul bagóért jutottak hozzá, és akkor kiválasztották persze a vezetők a legszebbeket, aztán a másodvezetők a kevésbé szebbeket, aztán majd a dolgozóknak is jutott egy-két selejtbárány, vagy selejtmalac még. De nem ilyen selejtekről van szó, hanem arról van szó, hogy Ábel meglátta, hogy a tökéleteset, a kövéret kell vinni. Az elsőszülött hím, tökéletes, kövér bárány kell az Istennek odaadni, ami a legszebb. Mert az Istennek az jár. És ő odavitte a bárányt, rátette az oltárára, és olyan megdöbbentő volt akkor ott a kettőjük történetében, hogy míg Káin, aki alapvetően kezdeményezője volt ennek, vagy hát elsőként ment az Úrnak oltárt építeni, az övére nem tekintett rá, viszont Ábelnek elfogadta az ajándékát, az áldozatát. Rátekintett Ábelre és az áldozatára. Ábel tehát észrevette, hogy az Istennek mire van szüksége, mi az, ami az Istent kibékíti, megbékíti, mi az Istennel való kapcsolatnak az útja. Hát így mutat utat aztán nékünk, így mutat előre, és lesz Jézus előképévé ez a bárány, és mutatja azt, hogy a véráldozat nélkül nincs bűnöknek bocsánata. Akkor ott Ábel a saját életéért odaadta azt a bárányt, és az Istennel megbékült, elfogadta Isten Ábelt. Aztán tudjuk, hogy amikor az egyiptomi fogságból szabadulnak, akkor egy családért kellett egy bárányt feláldozni. És amikor bekenték annak a háznak a szemöldök fáját, meg az ajtófélfát, akkor a halálosztó angyal nem ment ahhoz a családhoz, és megmenekült annak a családnak az elsőszülöttje. És aztán tudjuk, hogy áldozott a főpap minden évben egy bárányt az egész népnek a bűnért. És aztán természetesen tudjuk, hogy Jézus eljött a szeplőtelen bárány, áldozati bárány, aki az egész világ bűnéért meghalt, föláldozta magát az egész világ bűnéért, hogy nekünk a bűneink terhaló legyen szabadulásunk, és ne kelljen ilyen balga tréningeken keresni békességet, megbékülést a szívünknek, életünknek, hanem megtaláljuk azt, ami az életünkben a legfontosabb, hogy ki legyen fizetve a bűneinknek a fizetsége, és átélhessük azt Jézus Krisztus váltságában, hogy az Isten elfogadott bennünket, visszafogadott bennünket, újra az ő országában, az ő paradicsomában lehetünk, és nem ideig való az életünk, hanem örök életet nyertünk. Az Isten ezt szeretné mindannyiunk szívébe adni, és szeretné figyelmeztetni arra, hogy nem tudjuk elhordozni az életünknek a súlyát. Az ember belerokkan, beleőrül, és alapvetően sokan ezért lesznek öngyilkosok, mert nem tudják elhordozni az életüknek a nyomorús, és ki akarnak menekülni. Csak hát ez nem menekülés. Mert az Isten Jézus Krisztusban adta a menekülésnek az egyetlen útját. Aki ezt veszi, örök életet nyer. Jézus előképévé lett tehát ez a bárány, így mondja az ige, hogy elfogadta, mint ahogy Jézus is elfogadta, és Jézus váltságát is elfogadta az Úr, és az elfogadás aztán megosztja a vallásos tömegeket, mint ahogy Káin és Ábel esetében is azt látjuk, hogy míg Ábel megkapta az elfogadást, Káin nem kapta meg, ezért egymásnak feszülnek. Mai világban is ugyanígy van, akik arról tesznek bizonyságot, hogy Jézus Krisztusban nekem új életem van, Isten örök életet adott nekem, a vallásos világ azt mondja, hogy mi ez a felsőbbrendűség? Miért mondjátok ti magatokra azt, hogy ti az üdvösség részesei vagytok? Miért mondjátok, hogy nektek üdvbizonyosságotok van? Az embernek nem lehet üdvbizonyossága, az ember éli az életét, és majd ott valamikor az Isten dönt felőle, és akkor majd eldől, hogy üdvösség lesz, vagy örök halál lesz. Mondja az a világ, aki nem találta meg Krisztusban életének a megváltását. Ugyanígy megosztja Krisztus, mint ahogy ott megosztotta ez a bárány a világot. Káin életében látjuk, hogy fölhúzza magát, mérges lesz. A világ is így viszonyul egyébként a hívő emberekhez. Mérges lesz. Mi az, hogy ő azt mondja, hogy békesség jó? Mi az, hogy el tudja hordozni a életének a nyomorúságait, és nem terheli őt? És utána pedig jön a szembenállás, mint Káinnal, és hogy megharagudott rá, és megölte a testvérét. Nehogy jobb legyen neki. Nehogy már neki többen legyen, mint nekem. Ilyen feszültségben él a világ. A meg nem tért, de Isten ismerő csapat, és az újjászületett Krisztusban új életet, örök életet nyert embereknek a közössége. Ábel elhordozta az ő terhét, Isten elfogadta az ajándékát, de ő is áldozattá lett. Nekünk nem kell feltétlenül áldozattá lennünk, de az biztos, hogy el kell viselnünk, vagy eleget kell tennünk azoknak a kísértéseknek, amikor bennünket támadnak, mert bennünk örök élet van, és a külsősök, akik nem ismerik meg ezt az örök életet, megkérdőjezik, vagy éppen támadnak bennünket. Szálka leszünk esetleg a vallásos emberek szemében, haragra gerjednek, azt gondolják, hogy felsőbbrendűk vagyunk, de mint ahogy látjuk ebben az igében is, hogy Káin, de Káinra is áldozatára nem tekintett, emiatt Káin nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Lehetünk tehát bármelyik helyzetben, lehetünk abban a helyzetben, Isten már megkönyörült rajtunk és örök életünk van, de hogyha esetleg abban a helyzetben vagy, hogy még nem történt meg ez veled, akkor az Isten igéje szól neked is, hogy ne horgazd le a fejedet. Mert ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Keresd a jót, az Isten akaratát. És hogyha az Isten akarat ott van a szívedben, akkor majd előre haladsz. És amikor folytatja tovább, ott van, hogy az életed úgy fog letelni, hogy az ördögnek, a bűnnek rád van vágyódása. Ott fog állni az ajtó félfánál. Folyamatosan kísér, folyamatosan bűnbe akar vinni. De te uralkodni tudsz rajta. De nem. És Isten erre bíztat mindannyiunkat, akik már az úrei vagyunk. Ott van az ördög, ott van a bűn az ajtó félfánál, rád van vágyódása, ellen tudsz állni Krisztusban. Másik félnek, akinek még nem történt meg az életében ez a megtérés, az értelem megújulása, azt mondja, hogy ott van a bűn, és folyamatosan az életedet tönkre fogja tenni, de te ellen tudsz állni, hogyha Krisztus befogadod az életedbe. Gyere Krisztushoz. Gyere ahhoz az áldozati bárányhoz, aki téged visszavisz a paradicsomnak a kapuján, ahol a kérúgok ott állnak, és lángpallóssal, keresztbetett lángpallóssal őrzik a visszavezető utat. Nem tudsz visszamenni. De Krisztus vissza tud vinni. Azon a keskeny, szoros kapon, azon a keskeny ösvényen, ő vissza tud vinni Isten országába. Ahonnan az ember kiszakadt a balgaság az önfejűsége miatt. Ne legyél tehát önfejű, hanem engedd, hogy Isten vezesse a gondolatodat, és meg tudja váltani az életedet. Új életed, örök életed, paradicsomban való léted lehet. Amen. Csendesedjünk el. Úrunk, köszönjük, hogy te olyan sokszor kijelentetted ebben a világban, és nem csak Keresztelő János által, hogy íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét. Olyan sokszor a világtörténelemben prédikátorok, misszionáriusok, proféták meghirdették ezt, és olyan sokszor személyes bizonyságtételekben is ott lehetett, és emberek be tudták fogadni azt a megváltást, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban adtál. Áldassék a neved, Úrunk, hogy te nem hagytad egyedül a teremtett világodat. Ránk tekintettél, magadhoz vontál, a kimenekedés útját megadtad számunkra. Add meg, hogy akik most mi hallottuk igédet, mindnyáján oda tudjuk tenni az életünket a te kezedbe, hogy tőled vegyük azt, mint örök életet vissza, és még lehessen a bűneink bocsánata, és a bűneink terhe ott lehessen a te válladon, Úrunk, a bűnbocsátó kegyelmed által. Köszönjük néked ezt a mai napot, Úrunk. Áldassék a neved, hogy te nem feledkezel meg a népedről. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben is rendben Isten tiszteltünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmainkat, a görögszállási Prokriszt alkalom, amely most az egész hetet átöleli, holnap estétől kezdődik, 17 óra 30-tól gyülekezünk, és aztán helyi program után kapcsolódunk az internet, bocsánat, a műholdas közvetítéshez. Akinek van kedve, és szeretne közösségben lenni, akkor szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Máté külön hívja a testvéreket.
Igen, szeretnénk külön hívni a körösszállási testvérek, hogy a gyülekezetet mindenkit hívjunk meg, nagy szeretettel várják a görögszállásiak ezt az alkalmat, így majd az Isten tisztelet végén mindenkinek egy ilyen személyes meghívót átadok, azt kérték a testvérek, és hát reméljük, hogy minél többen ki tudunk menni, most már az új épületben nagyon készülnek a Pinti cigány missziónak a tagjai, ők kértek meg erre, és szeretettel hívunk mindenkit a Prokriszt alkalmakra.
Köszönjük szépen! Tudnék, a ház már nagyjából felépült, tehát belülről már befejeződtek a munkálatok, kívül még vakolás, meg teretrendezés, meg egyebek még vannak, tehát belül már használható az épület, tehát ott fogjuk megrendezni a Prokrisztet, és természetesen mindenki szeretettel hívunk és várunk innen is. Minden este hétfőtől hétfőig, tehát 11-én hétfőn lesz a záró alkalom, akkor fejeződik be a Prokriszt alkalma. 2006-ban átéltük itt a Mirtelki templomban, akkor volt frissen átad ez az épület is, és akkor akik részt vettünk benne, a szolgálók, azok sokat épültek, és nagy lelkélmény volt, de bizonyára azok is, akik csak úgy részt vettek benne, azok is megtapasztalhatták Isten jelenlétét. Tehát a hétközi alkalmak akkor alapvetően így alakulnak, hogy a Prokriszt a központi rendezvény, úgy tudom, az asszonykör is kijön, ugye? Igen, tehát az asszonyköri alkalom meg van hirdetve, de kijönnek, és az asszonykör, így akkor az asszonyköri időben, alkalomban, görögszálláson lesz. Tehát így mindenkit szeretettel hívunk, és várunk erre az alkalomra. Azon kívül, itt a hírlevelünkben, nem tudom, mindenki kapott hírlevelet? A belső oldalon itt vannak az előttünk álló programok, a fiatalok az életküszöbén, 9-én, babamama kör 14-én, a fiatal házasoknak az estje, ami most görög szirtaki típusú este lesz, úgy látom, 22-én, és aztán Pálinti Feri bácsi jön 23-án, 24-én, hűtlenség ellenszere, válás, újraházasodás témában tart előadást, és aztán a fiatalok az életküszöbén, kettes pedig 30-án lesz 17 órától. Ezeket az alkalmakat szeretettel hirdetem a testvéreknek, és kérem, hogy bátorítsák azokat, akiknek esetleg ez jó lehet, fiatal házasokat, vagy vagy egyedülálló fiatalokat, azokat, akik babamama korban vannak, és a gyereknevelésnek az örömét élik át, azok jöjjenek és hadd legyenek együtt. Természetesen előttünk vannak a hosszabb távú programjaink is, mégpedig Várpalotán lesz egy Eke csendes nap, április 13-án, amire szeretettel vár mindenkit a várpalotai hívőnép és az Eke közössége is. Akik szeretnének jelentkezni erre az alkalomra, kérem, hogy feleségemnél iratkozzanak föl, hogy úgy tudjuk szervezni az utazást, hogy mindenki el tudja jutni. És természetesen a férfi, női hetek, biblia tanulmányzó hetek, házaspári hetek, a két havonta megjelenő hírlevelünkben, amit szintén elvehetnek a testvérek majd odakint, azokban megvannak, és mindenkit szeretettel biztatunk ezekre az alkalmakra. Fontos az imádság, a lista, a hírlevelünkön hordozók imádságban azokat, akik ezen a listán vannak, mert életük olyan helyzetbe került, amikor szükség van arra, hogy a közösség mögöttük álljon. És így hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten meg kellett állnunk egy temetési istentiszteleten, és amikor B. Nagy Imréné testvérünket temettük, az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és a temetési istentiszteleten vehettük az Úr üzenetét, aki szeretett volna bennünket békességébe ölelni, és szeretné a gyászoló családot ilyetén formán békességgel megajándékozni most is. Így kívánom, hogy az Úr adjon valóban békességet mindannyiutoknak. Fontos tudnunk, hogy az életünk véges, a bűneset után Isten lezárja az örök élet lehetőségét az ember számára, be fog fejeződni a földi életünk mindannyiunknak, de hogy mi lesz a földi élet után, amikor befejeződik ez a földi lét, az nem mindegy, hogy bizonytalanságban kell-e itt lenni, vagy abban a bizonyosságból tudunk kilépni, van tudunk kilépni ebből az életből, hogy Isten a mi Urunk, megváltunk, aki földi létünket végig segítette, megszabta ennek a határát, de fiában az Úr Jézus Krisztusban az örök élet lehetőségét odaadta. Így adjon tehát békességet a gyászoló családnak, nekünk pedig így adjon figyelő és bölcs szívet, hogy úgy éljük az életünket, ha az utolsó pillanatban meg kell állnunk majd ott az Úr előtt, akkor ne érjen váratlanul semmi. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, úrvacsorára készülve énekeljük 171-es számú énekünket, megyünk az Úr elé. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened, ne vedd hiába Istened nevét, szenteld meg az ünnepnapot, tiszteld atyádat és anyádat, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot, ne kívánd fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a Jónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűnmélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. A 257-es számú éneket fogjuk énekelni liturgia énekként. 257-es éneket majd. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert a bűnösökért halálra adtad egyszülött fiadat, és benne megbékeltetted magaddal a világot. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész Anya Szent Egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadét kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott nekik, adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. A pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Jeltek ime mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békességnek.
szívből, és teremjétek a megtérés áldozni a
Thank you.
teste és vére. Tartson meg titeket az igazságban. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Úr Jézus közösségben.
mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.